Szeretnék arról beszélni, hogy hogyan is talált rám az Úr Jézus. Egy olyan családból származom, ahol tisztességes keresztény emberek voltak a szüleim, nagyszüleim, és jó megszokás szerint jártak templomba. És a nagypapám nagyon sokszor elvitt a templomba magával, amíg óvodás voltam, és láthattam azt, hogy hogyan látogatja a betegeket, hogy hogyan beszélget emberekkel. És én még akkor gyermekként nem tudtam, hogy ez mit is jelent, hogyan is valósul meg az ember életében mindaz, hogy az Úr Jézus ott van az ember életében. És a nagypapám az meghalt, amikor első osztályos lettem, és valahogy egy kicsit megrekedt a kapcsolatunk az Úr Jézussal. Nem is volt kapcsolatunk az Úr Jézussal, hanem inkább a templomba járásunk repett meg, mert nem volt az a mozgató rugó, aki mindig mondja, hogy menjünk és hallgassuk az igét. És a falunkban volt egy nagyon áldott életű asszony, és nagyon a szívén viselte a sorsunkat, mert az én nagypapámmal sokat imádkoztak együtt, és sokat voltak együtt csendes héten is, hogy ráterhelte a szívére Isten, hogy jöjjön hozzánk és beszéljen az ügyéről, beszéljen az Úr Jézusról. És ez a néni ajánlotta egyszer, hogy menjünk el csendességbe az egész család. Hát először néztünk nagyot, hogy de hát hogy is mehetnénk, hát néha eljárunk templomba, hát az nekünk nagyon is elég, nagyon is jó, de aztán addig meddig erősködött, hogy végül eljutottunk mindannyian. Akkor már édesanyám egyedül nevelt bennünket a testvéremmel, tehát a testvérem elment a gyerekek csoportjába, én a kamaszok csoportjába, és édesanyám pedig külön az asszonyokhoz. És Istennek különös kegyelme volt az, hogy ugyanazon a nyáron ránk talált az Úr Jézus édesanyámra is, és rám is, és azóta lehetünk az Úr gyermekei. És különös kegyelem az, hogy megtapasztalhattam és átélhettem azt, hogy mit is jelent az, amikor az ember bemegy valahogy a templomba, bemegy valahogy Isten színe elé, és amikor kijön onnan, akkor egészen máshogy jön. Mert érzi azt, hogy Isten szól hozzá, hogy mondani akar valamit. Hogy nem azért megyek el, mert eltöltöm azt a 45-50-60 percet, hanem azért megyek, hogy az Isten szóljon hozzám. És egészen más volt így templomba járni, mint úgy, hogy megkötöttségből, hogy nekem el kell mennem, boldog szívvel mentünk, és el sem tudtuk volna képzelni, hogy legyen olyan alkalom, amikor nem megyünk, hogy ne hallhassuk az ige szavát. Én aztán az Úr különös kegyelméből ez az asszony testvérünk nagyon sok testvérrel össze ismertetett engem, és az Úr olyan különösen hordott a tenyerén, hogy már rögtön be is állhattam szolgálni. Hát 14 éves koromban talált rám az Úr, és minden nyáron utána valamilyen alkalom mindig volt, amikor szolgálhattam neki. A középiskolában és Hárospatakra jártam a gimnáziumba, ez sem jelent semmit, hiszen az Úr ott van azoknak a szívébe, akik már elfogadták őt. Tehát voltak olyan barátaim, ismerőseim, akik elfogadták már őt, és olyanok is, akik nem. De az Úr különös kegyelme, hogy itt is gondot viselt rám. Egy nagyon kedves, szívemnek nagyon kedves vallástanárom volt Viktor István, és nagyon sokat kaptam tőle a vallás órákon. És ahogy közeledtünk a negyedik évhez, egyre inkább szorongatott az a kérdés, hogy hogyan lesz tovább. És nagyon imádkoztam az Úrhoz, hogy mutasson valami utat, hogy merre is szeretne látni. Hát az én fejemben nagyon sokféle minden kavargott, de talán a legerősebb elgondolás az lett volna a jövőn felől, hogy vallástanár legyen. És úgy meg is nyugodtam, hogy hát ha rajtam múlik, akkor a legjobb az lesz, hogyha én vallástanár leszek. És teltek múltak a napok, egyik ige jött a másik után, és éreztem, hogy hát ez így nagyon nem lesz jó, és az Úr máshol szeretne látni. És egyre inkább kikristályosodott, hogy a teológiára hívni el az Úr, hogy legyek a szolgája, mert én ezt nagyon nem akartam. Nagyon magaménak éreztem Jeremiásnak és Mózesnek a szavát, akik szabadkoztak, hogy de hát Uram, én olyan halkszavú vagyok, igazából nem is tudok mit mondani, hogyan mehetnék én lelkipásztornak, hiszen vannak tőlem sokkal ékesebben szólók, sokkal bőbeszédűbbek, sokkal ügyesebbek, de addig meddig szorongatott az Úr az ügyével, hogy megadtam magam, és akkor azt mondtam, hogy legyen Uram, és végül nem jelöltem meg semmi más, tehát csak a teológiát írtam be, és az Úr egyértelmű jele volt az, hogy felvettek, és az ő kegyelméből elvégezhettem, és az ő kegyelme az is, hogy ma itt állhatok, és hogy neki szolgálhatok, és különös kegyelem az is, hogy valóban az életünk, az életem róla tehet bizonyságot, mert megtapasztalhattam azt, hogy milyen Isten nélkül élni, ha bár csak 14 év volt nélküle, de ez is különös kegyelem, hogy már ilyen hamar megtalált és nem talált, és nem győzök hálát adni neki, hogy milyen nagy kegyelem az, hogy ismerhetem őt, és hogy szolgálhatok neki. Röviden ennyit szerettem volna elmondani.
Köszönjük szépen. Férjeddel hol ismerkedtél meg?
A teológián.
Akkor az Úr jól tudta, hogy miért arra visz. Jó. Köszönjük szépen. Hallgat rá, az többet kap, mint amennyit külön-külön a maga útain keresgél. Áldott legyen érte az Úr. Köszönjük szépen. Közösen énekeljünk egy éneket, testvérek, és utána a szolgálat fog következni. A 487. énekünket énekeljük. Van még egy?
Igen.
Akkor azt várjuk most. Tessék. Nagyszerű. Még egy bizonyságtétel következik.
Ez azt jelentette, ugye, hogy a jövedelmem már nem ugyanaz volt, közben feleségemnek is ugye munkanélküli lett, kevesebb lett a jövedelm, és két gyermekünket is kellett tovább nevelni, iskoláztatni. És amikor elérkezett a 2007-es esztendő, abban az esztendőben ment el tőlünk az előző lelkészünk. És annyira áldott testvér volt, nagyon sokat szolgáltunk együtt, hogy nagyon megviselt az ő távozása, és az még nem volt mindig elegendő, ugyanis ebben az esztendőben rehabilitáltak is, ami azt jelentette, hogy még egyszer megfeleződött a jövedelmem, tehát még kevesebb jövedelmből kellett tovább élni. És így kusakodtam az Úrral egy esztendeig, úgy magamon, vagy a lányomon, vagy fiúm, azok családtagjaim, vagy pedig én a tanítványra vagyok és követem. Ugye felismertem az Úr akaratát, és rájöttem arra, hogy bár én magam is igazságtalanul vagyok, én magam is nagyon szomorú állapotba kerültem, családommal együtt, de mint tanítvány én nem szomorúkat adok, mert nekem van mennyi igazságom. Engem van, aki igazság, van, aki erősít, de annak a fiatal embernek, a szüleinek, azoknak ugye csak emberi igaz lehet, tehát emberileg én magam is tudom gondolni, tudom nyújtani, mi az a igaz, amit tudunk mondani. Ekkel van egy részvétem, vagy együtt értek, lehet, hogy sajnálom, de nem hiszem, hogy ez bárkinek is erőt adna. Tehát az Úr munkálkozott rajtam keresztül, és vigasztaltam, és csodálatos bizonságot is tehettem, mert amikor megköszönte az édesanyám a vigasztaló szavakat, akkor elmondhattam, hogy ezt a szavak nem az enyém, hanem Jézus Krisztus szavai. Mert ugye mit mondhatnék én, mint ember, egyedül tőle van ez az erő, az a hatalom, amivel embereket lehet vigasztalni, és az nem tőlem van. Azután ez szintén elég hosszadalmas időt tartott, amikor végre ismét végességre mehetek ebben a dologban, egész mostanáig, amikor viszont már oda kerültem, hogy teljesen mindent elvettek tőlem, megszűnt ugye a rehabilitációs járulékom is, most itt ott tartok, hogy semmi jövedelmű nem számítunk, és az a feleségemnek a jövedelme van. Még most hárman kell, hogy megpróbáljunk folytatni valahogy az életet. Vallási, hogy valamilyen jövedelmet esetleg mi is adnak, de ez májusig biztos, hogy semmi esély is nem. Elég nehéz hónap, téli hónap, amire itt sok mindenre ugye borosodik el, de megtapasztaltam, hogy túl egy csodálatosan minden nap adagolja nekünk az ő nagy kegyelmi, mindig megvan az, amire éppen szükségünk van. Nem is dugtálunk, de nem is nélkülözünk. Nem is kell azt mondani, hogy megfagyunk, vagy érezni, vagy a kényesetet az egyetemet nem tudja befejezni. Van nagy az öröm az én szívemben, hogy nekünk ilyen gazdag megváltunk le, és ilyen gazdag mennyi vagyok az, aki irányítja nélkül léptéket. Én azt tudom üzenetként átadni, hogy egyikőtök se engedje azt, hogy bármi elkaparja a szeme elől, a megváltó Krisztus, se fájdalom, se gyár, se másmilyen nehézségek, mert az én örömmel teljesen úrva, mert ő mindent megad nekem, amire szükségem van, és nem értem úgy, hogy nélkülöztem.
Róma 8:38 jutott eszembe, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, vagy következendők, magasság, vagy mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Istennek szeretetétől, mely van a mi Úrunk Jézus Krisztus. Mert Tibor ezt nagyon mélyen megélte, és az Úr adja, hogy valóban benne éljen és gyökerezzen továbbra is élete. Énekeljük testvérek a kijelölt éneket, és utána a rövid imádság után pedig a szolgálat fog következni. A 487. énekünket. A végén azzal zárul ez az ének, hogy te áld meg éjszakán, nem azt jelenti, hogy megyünk is, hanem hogy tanuljuk ezt az éneket, jó? majd utána jusson mindenkinek eszébe, amikor a fejét a párnára hajtja. Ó, te jössz ki Jézuson, oltalmas országnál, és csípés.
Köszönjük, Urunk, a te megszólító szavadat, hogy elhívtál bennünket erre az alkalomra, hogy meghallhassuk a te szavadat, amit hozzánk kíván szólni. Urunk, kérünk téged, hogy tedd készi a szívünket, hogy valóban befogadhassuk mindazt, amit te üzenni kívánsz a mi számunkra. Tedd áldottál mostani alkalmunkat, és légy velünk a te szent lelked által. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, több igét is hoztam a mai estére. Az első a Jónás könyvéből való, a Jónás könyvének második részéből, az első 10 versből. Így szól hozzánk Istenünk igéje. Jónás könyve második rész első, mind a 11 verset. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a halgyomrában. Jónás imádkozott Istenéhez, az Úrhoz a halgyomrában. Ezt mondta: nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átszakott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Bárcsak újra megláthatnám szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, kínár fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életemet a sírból. Ó, Uram, Istenem, amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jó tevőjüket. De én hála éneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kikötte Jónás száraz földre. A másik ige pedig, amit szeretnék felolvasni a testvéreknek, Pál apostol Timóteushoz írott első leveléből, a második rész első 7 verséből szól az ige. Timóteushoz írott első levél, második részének első 7 verse. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes Isten félelemben és tisztességben. Ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Kedves testvérek, hadd kezdjem az imádsággal, az imádkozással. Olyan sokat gondolkodom mostanában az imádságról, hogy hogyan is kellene megvalósulnia az életünkben az imádkozásnak. Ha azt mondom, hogy az ember, egy hívő ember minden napjainkhoz hozzá kell, hogy tartozzon az imádság, akkor lehet, hogy vannak, akik bólogatnak, hogy igen, ez így van. És lehet, hogy vannak, akik egy kicsit csóválják a fejüket, hogy hát lehet, hogy ez mégiscsak húzás. Mi hát akkor az igazság? Ugyanis kell imádkozni. Még egy rövid részt hadd olvassak föl Máté evangéliumának 6. részéből, hogy mit is mond az imádkozásról. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapják utalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobába, és ajtódat bezárva imádkozzál, atyád titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja az atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Mindannyian másképpen imádkozunk. Mindannyiunknak vannak szokásai. Lehet, hogy valaki egy betanult imádságot szívesen mond el reggel és este, vagy lehet, hogy van egy séma, aminek alapján mindig változik éppen az a kérés, vagy éppen hálaadás, amit szeretne az ember elmondani, hogy lehet, hogy valaki úgy őszintén, keresetlen szavakkal keresi meg az Úr Jézus az imádságában. Nagyon fontos az, hogy az Urat keressük imádságunkban. Mai napon volt a negyedikesekkel óránk, és az elmúlt órán azt a szorgalmi feladatot adtam nekik, nem szoktunk házi feladatot adni, csak kis szorgalmit, és az volt a szorgalmi feladatuk, hogy nézzék meg az elkövetkezendő egy hétben, hogy melyek azok a dolgok, amelyek nem kedvesek Istennek. És ezt írják le egy papírlapra. Minden nap nézzék meg egy kicsit az életüket, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket rosszul tettek, és nem kellett volna megtenni. És aztán a másik feladat pedig az volt, hogy írjanak pozitív dolgot is, amivel kedvébe járhattak az Úrnak, aminek úgy örült volna az Úr Jézus. És olyan ügyesen megoldották ezt a feladatot a gyerekek. És a következő órára, ami majd a ránk következő héten lesz, újra feladtam egy szorgalmi feladatot, és azt kértem a gyerekektől, hogy most, amit leírtatok, gondoljátok végig, és mondjátok el az Úr Jézusnak. Amikor éppen olyan az idő, hogy kép vagytok a házi feladattal, nincsen semmi dolgotok, vonuljatok el csendben, és mondjátok el az Úr Jézusnak, hogy mi az, amit szeretnétek, hogy megbocsásson, és mi az, amiért hálát adtok, mert ő megjutalmazott benneteket ezzel. Hát valahogy nekünk is így kellene az imádkozásban, arra jutottam, és arra döbbentem rá ezen a hittanórán, hogy vajon mi naponként elmondjuk-e Istennek mindazt, ami bennünket nyomat. Amit rosszul tettünk, bemerjük-e vallani neki, hogy Uram, én ebben egy óriási nagyot tévedtem, és nem így kellett volna, hanem egészen máshogy. Vagy pedig titkolózunk az Úr előtt is, és nem merjük felfedni neki, pedig hát ő mindent tud rólunk. Merünk-e őszintén lenni Istennel szemben? Nagyon fontos az egyéni imádság, és nagyon fontos az is, hogy az ember közösségbe is el tudja mondani a szavait Istennek, hiszen tapasztalják a testvérek, hogy egy-egy alkalommal milyen nagy ereje van az ima közösségnek, amikor a testvérek elmondják egymás előtt, hogy miért adnak hálát, vagy éppen miért könyörögnek. A közösségben elmondott imádság az erő, megelevenít, felbátorít és egyesült is bennünket. Merjük hát ezt gyakorolni mindannyian. A másik nagyon fontos dolog, amiről szeretnénk egy kicsit beszélni, a belső szoba csendje. Jónásnál azt olvassuk, hogy engedetlenségének a következménye az lett, hogy a hajójuk viharba került, így Jónás feladta magát és bedobták a tengerbe. De mit mond az írás? De az Úr odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. Tehát ebben a szorongatott helyzetben nem azt mondja Isten, hogy itt van az én emberem, és pusztuljon inkább a tengerben, hanem oda rendel egy halat, segítségül, még ad neki még egy utolsó esélyt, és megnézi, hogy mit tesz. Jónás itt úgy jelenik meg előttünk, mint akihez szól az Úr, és ő bizony nem engedelmeskedik. És ennek meg lesz a következménye. És a következményben azt látjuk, hogy az Úr még mindig gondoskodik róla. Jónásnak mindezeken keresztül kellett mennie ahhoz, hogy eljusson a belső szobába, és imádkozzon. Kedves testvérek, nekünk milyen események kellenek az életünkbe ahhoz, hogy bejussunk a belső szobába, hogy úgy igazán és őszintén elcsendesedhessünk az Úr elé. Milyen események voltak már talán az életünkben, amire nem figyeltünk fel, az Úr hívó szavára, és mi mindig becsukjuk előtte az ajtót, és még mindig csak résnyire hagyjuk, hogy nehogy úgy egészen bejöjjön, csak éppen csak, hogy láthassuk őt, de az nekünk elég. Mennyire engedett be őt a belső szobába? Amikor az ember nehéz helyzetbe, erőt és hitet próbáló helyzetbe kerül, könnyen elhiszi azt, amit Jónás. Elhagyott engem az Úr. Nem foglalkozik velem. Nem vagyok neki fontos. Ugye ismerősek ezek a szavak. Milyen sokszor az ember visszasüllyed a hitetlenségbe, és milyen sokszor megkísérti őt a gonosz, és megpróbálja elhitetni, hogy nem foglalkozik veled az Isten. Te se foglalkozz vele. Nehogy már itt könyörögni kelljen neki. Testvérek, van-e türelmed, van-e bátorságod még ebből a helyzetből is kiáltani? Jónás élete legnehezebb napjait élte át a Szethal gyomrában, és rájött, hogy még van visszaút. Még jóvá teheti mindazt, amit eddig tett. Van visszaút a rossz elindulásból. Rájött, hogy a bűne nem zárta el végleg Istentől, hanem hozzá kiáltott, őszinte szívvel. És kimondta a legfontosabbat, az Úrtól jön a szabadulás, csak is az Úrtól. Nem tudjuk megnövelni a termetünket egy araszttal sem, sőt még többel sem. Az ember főleg a mai világban olyan sokat gondol magáról, hogy mi már mindent meg tudunk tenni. Mi majd gondoskodunk saját magunkról, a saját életünkről, majd én kezembe veszem az életemet, kihar innen. És az ember nagyon jónak tűnő terveket szövöget, és próbálja magát bebiztosítani, és jön valami. És az egész kártya várkildomlik össze. És csodálkozik az ember, tehát olyan jól kigondoltam, olyan jól megépítettem az egészet, és mégis semmi sére. Testvérek, csak az Úrtól jön a szabadulás. Belátta Jónás, hogy a saját magát nem tudja megmenteni, és most már nem is akarja, de nem is tudná, és nem bújjosik tovább az Úr elől. Szabadulni akar a saját gondolatai elől, a saját terveiből, őző Istenre nem figyelő életéből, és szabadul, megszabadította őt az Úr. Testvérek, mi is lehetünk nagyon szomorú, nagyon mély és sötét helyzetben, talán mi magunk sem tudjuk, hogy mi a következő lépés, hogy hogyan oldjuk meg életünk nehéz helyzetét, hogy hogyan fogunk megszabadulni a szorongatott helyzetből, de az ige ma is és most is abban erősít és arra bátorít bennünket, hogy merjünk ő előtte megnyílni, merjünk bemenni abba a belső szobába, és kitárulkozni előtte. Nem csak így nagyjából, hanem teljes szívünkkel, hogy mindenünket valóban bűnbánó szívvel őszintén el tudjuk várni. Elmondani mindazt, ami történt felünk, akár jó, akár rossz, merjük el testvére. És a harmadik nagyon fontos dolog, hogy mennyire gyakoroljuk a közben járó, vagy mondhatnám úgy is, hogy a másokért való imádságot. Mennyire fontos neked testvéred, házastársad, szülei, rokonai, a nép vezetője, az ellenséged, mennyire fontosak ezek a személyek? Hogy rangsorolod őket? Vagy lehet, hogy létezik első, második, harmadik hely, és aztán nincs tovább. Az ember nagyon hajlamos sokszor csak magáig látni, és nem tovább. Először is látja az ember a saját jó tulajdonságait, a saját jó képességeit, és csak legutolsó sorban a hibáit, hiányosságait. Olyan ez, mint amikor egy film a nagy énnel kezdődik, és a nagy énnel fejeződik el. És az a film csak rólam szól, nincs benne senki. Csak is én, egyedül. Én vagyok a főszereplő, a mellékszereplő, mindenki én vagyok. Rólam szól az egész. A mai világ sem egyszerű. Azért mondom, hogy a mai világ sem, mert Jónás idejében sem volt egyszerű az élet. És most sem egyszerű. Nem egyszerű a másikra odafigyelni, a melletted élővel foglalkozni. Az pedig, hogy a szíveden viseld esetleg másoknak a sorsát, lehet, hogy megbotránkoztató mások szemében. Kedves testvérem, akkor, amikor a kezedet nyújtod mások felé, mert segíteni szeretnél, vagy éppen segíteni szeretnél másik életén, kinek akarsz tetteni? Ki miatt segítesz? A szemtanúk miatt, akik majd azt mondják, hogy nézd, milyen jó ember, hiszen azzal is jót tesz, hogy magad miatt, hogy bebizonyítsd, nem vagy te olyan rossz ember, mint ahogy néha arra emlékeztetnek néhányan. Ki előtt akarod igazolni cselekedeteidet? Vagy Istennek tetsző módon szeretnél cselekedni? Testvérek, az Úr megáldja a másokért való könyörgésünket, ha őszinte szívvel borulunk le előtte. Ha nincs bennünk hátsó szándék, egy különféle elvárás. Ez a jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Segítő szándék mellett azt mondja az ige, hogy hitre és igazságra kell tanítani az embereket. Hit és igazság, mind a kettő Isten ajándéka. Te lehet úgy is fogni, hogy már régóta járunk a templomban, gyülekezetbe, megértünk már arra a korra, hogy mi mondjuk meg a másiknak, hogy mit és hogyan tegyem. Te lehet itt is fogni, de nem értemes. Ugyanis azt mondja a Szentírás, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Istentől jövő bölcsességre van szükségünk, és benne gyökerező hitre. A mai kor elhitette nagyon sokakkal, hogy 50 és 60 év felett mindenkinek alanyi jogon jár a bölcsesség, mert már olyan sok mindent megélt az ember. Testvérek, itt van a Szentírásban. Nem 50 és 60 év felett írja, hogy a bölcsesség itt kezdődik, hanem a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Legyen valaki 10 éves, 20 éves, 30 éves, itt kezdődik az Úrnak félelme. A hitről pedig van egy nagyon rövid kis történetem, ami nagyon szomorú. Nagyon érdekes, hogy az Isten közelsége az ugyanis jelenik meg egy-egy ember életében. Régebben beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy tiszteletes asszony, az a nagy igazság, hogy az az ember, aki a mai korban már kiejti az Isten nevét, az már hívő ember. Mert hiszen, ha kimondja, hogy Istenem segíts, vagy jaj Istenem, az csak is hívő ember lehet. Testvérek, hogyan is van ez? Hol kezdődik a hit? Azzal kezdődik, hogyha Isten nevét kiejtem a számom, vagy pedig, ha meglátszik az életemben, ember mindig próbál kiutat találni a saját kudarcaiból, és hogyha nem talál, akkor kitalál egyet. Például az imént mondott történetet, kitalálja a saját magyarázatát. Ha nem hívő, ha tudja, hogy igazából nem hisz Istenben, akkor kreál egy magyarázatot, hogy az mégiscsak valahogy az igazságot fedje valamelyes, és azt már nem veszi észre, hogy nagyon távol áll az igazságtól. Az Istennél azonban olyan egyszerűnek látszik minden. Nem tudom, a testvérek ismerik-e azt a képet, ami a keskeny és a széles utat ábrázolja. Szeretném kérni, hogy bólogassanak, vagy mondjanak valamit a testvérek, hogy ismerik-e. Igen. És akkor tudják is, hogy mennyire egyértelmű ez a kép. Van a széles út és rajta nagyon sok minden, nagyon sok olyan dolog, ami az ember csábítja, és leginkább Istentől és a kibútjáról csábítja el. És van a keskeny út, ami nagyon sivárnak tűnik a széles úthoz képest. És az ember ránéz elsőre, akkor azt látja, hogy tehát egy csomó mindentől meg van fosztva az ember, hogyha a keskeny útra néz, és milyen sok minden van a széles úton. De a keskeny út az egyértelmű testvére. A keskeny út a legegyértelműbb út. És ezt a Szentírásban tudjuk. Útmutatást ad a számunkra, és a legegyszerűbb ezen az úton eligazodni, ha valaki a kezébe veszi, és olvassa a Szentírást. Anélkül valóban nyakatekertünk lesz, és akárhogy is indul el az ember a keskeny úton, ha ez a Szentírás tudva marad az életében, akkor bizony el fog tévedni. Hát ez a két út egyértelmű. És az ember józan észre fel tudja mérni, ha valóban bízik Istenben, hogy melyik a számára elkészített. Egy emberről olvastam nemrég, aki a következő mondta egyszer. John Newton a neve ennek az embernek, és azt mondta, ha mennybe kerülök, három csodában lesz részem. Az első csoda az lesz, hogy sok olyan embert látok majd, akikre nem számítottam ott. A második csoda az lesz, hogy sok embert nem látok majd ott, akikről úgy gondoltam, ott lesznek. A harmadik és egyben legnagyobb csoda pedig az lesz, hogy én magam ott leszek. Krisztussal járás az egy csoda. Minden nap valami csodát tartogat a számunkra. És a csodák mellett feladatunk is van. Feladatunk és küldetésünk, szeretteink, gyülekezetünk, településünk felé. És a feladathoz látni szemekre, halló fülekre, tetrekész kezekre és lábakra van szükségünk. Testvérem, merj tenni és ne csupán csak várni. Merj szeretni és ne csupán szeretve lenni. Merj segítséget nyújtani és ne csak segítséget várni. És merj Isten közelében élni és ne csak a csodája várni. Timóteusról tudjuk azt, hogy hívő családban nőtt fel. Az édesanyja, nagymamája is hívő asszonyok voltak, és így nevelték a kis Timóteust is. Felnőve pedig találkozott Pál apostollal, aki szintén jó példát mutathatott előtte, aki hibben sokat segíthetett ennek a fiúnak, hogy valóban fejlődő hitélete legyen. Ez bizonyítja az is, hogy Pál így kezdi a levelét, Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben. Hát ére ilyen levelet valaki, aki nem ismeri a másikat tiszta szívéből, aki nem tudja a másikról, hogy mennyire szeret Isten. Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben. Pálnak volt már hitbeli megtapasztalása Timóteusról. Ki ismerte őt annyira, hogy tudta, hogy ki lakik a Timóteus szívében, és ki az, aki őt vezető irányítja. Ezért a neki írott levélben is tanítja, tanítani akarja őt, átadni mindazokat a felülről jövő ismereteket, amit már ő is megtapasztalt. Ha a testvérek majd hazamennek, ha akár a holnapi napon, vagy az elkövetkezendő napokban ajánlom elolvasásra Timóteushoz írt leveleket, mert annyira hasznos mindennapi tanácsokat, útmutatásokat írt Pál apostol, ami nekünk is nagyon hasznos, és jó, hogyha tudjuk a mi életünkre nézve is, mihez tartást néhez is, hogy hogyan kell eljárni. Mindegyik olyan téma, amiben már Pál apostol jártasságot szerzett, és azt adja tovább, amit ő is kapott. A világos látást, az egyértelmű igét, az élet különböző területén. Tanítódból tanító lesz, Pál apostolból, a keresztény üldözőből üldözött lesz, és most az a nagy kérdés, hogy mit itt vagyunk. Honnan jövünk, merre tartunk, mi a mi útunk, melyik úton járunk, keskeny úton vagy a széles úton, hogy szeretünk eltévedni, rátévedni arra a széles útra, szeretünk mellékvágányokra térni, mert azt tudjuk meg, hogy tudunk-e az Úr útján járni, akarunk-e az Úr útján járni. Tehát Isten megváltott gyermekei vagyunk, akik keresik az ő akaratát és felekszik is azt, vagy még keresgéljük, mert nem mertünk egy őszinte és határozott igent mondani neki. Mert még nem tudunk megválni a nagy betűs ünnepől. Kedves testvérem, fej őszintén benne bízni, fej ráhagyatkozni, ne menni abba a belső szobába, őszintén elmondani, hogy most ott van, hol tartasz, és nem azt, hogy hol szeretnél tartani, hanem elsősorban az, hogy te magad most hol tartasz. Egy helyzet felismerése az Úr Istennek, és akkor előtted is nyilvánvaló lesz, hogy hol tartasz. És kérdünk, hogy segítsen keskeny úton járni, az ő útján járni, hogy valóban neki tetsző életet tud élni. Isten áldjon meg mindannyiunkat, hogy valóban legyen bátorságunk ahhoz, hogy merjük megszólítani ilyen bensőségesen és ilyen őszintén az Urat. És valóban legyen ez nem csak egy egyszeri alkalom, hanem mindennapos, amely az ő akaratát keresi és cselekszi is a kívánja testvére életében, hogy valóban keressék és találják.
Köszönjük szépen a szolgálatot! Az ige hirdetése válaszként énekeljük a 430. énekünket. Imádkozzatok és buzdón kérjetek! Az ének után pedig közös imádság következik. A 430. énekünket mind a három versét énekeljük.